Köszöntöm a megjelent Biblia barátokat. Remélhetőleg az volt az első és a legfontosabb indoka annak, hogy idő áldozatot hoztunk, és hogy itt vagyunk. A Biblia ünnepe ez a 10 nap, legalábbis számomra, és nagyon szeretném, ha ezt a hangulatot át tudnám adni, estéről estére. Én nagyon hiszek benne régóta, hogy a Biblia, a hit az egy nagyon komoly dolog. Nem kulturális, nem társadalmi, mennyei dolog ez. Éppen ezért választottam egy olyan tárgyat erre a hétre, eredetileg egy 8 előadásból álló sorozatról beszéltünk, majd kitágítottuk 10-re, hogy az Úr Jézus Krisztusnak a személyét és személyiségét, tanítását, szerepét újból felelevenítsük egy kicsit másként. Örökzöld téma keresztények között Jézus Krisztusról beszélni, és nehogy azt higgye valaki most, hogy mindent tud Jézus Krisztusról. Egy olyan forrás és egy olyan személyiség ő, mint Isten ember, amely kiapadhatatlan. Bármennyit tanulnánk róla, bármennyit beszélnénk róla, kimeríteni nem lehet. Újból és újból meglep a jellemével, a jóságával, és főleg az ígéreteivel. Szándékszom romantikussá tenni ezt a kezdetet, mert Isten tud romantikus lenni. Nem is lehet szeretetről szó úgy, hogy ne legyen egy kis romantika is jelen. A sorozatunk címe, így vezettem be, Jézus, te égi szép. Jézus iránt érdeklődni és rá figyelni szüntelen, az meghatározó tud lenni az ember sorsára nézve, jelenére és főleg jövőjére nézve. Éppen ezért az a rácsodálkozás, ahogyan az elődeinket látjuk lelkesedni, először úgy, mint eljövendő mesiásra, majd az új szövetségi időkben úgy, mint egy ismert történelmi személyiségre. Ez a rácsodálkozás, ez ebből származik. Ebből a nagyszerűségéből az Úr Jézus Krisztusnak. Az a nagyszerűség ez, amely bennünket keresztényé tett. A mi világunkban a keresztények általában áthagyományozzák és átveszik a hitüket. Amiben van egy kis fogyaték, egy kis logikátlanság, mert a hit, a Krisztussal való személyes kapcsolat, az nem olyan érték, amit lehet hagyományozni, és még kevésbé, amire rá lehet jutni, el lehet jutni, úgyhogy más dönti el. Szükséges az a személyes döntés, amivel az ember nem egy vallást, hanem egy szemét választ magának, akit kövessen. Így fogunk gondolkodni Jézus Krisztusról, arról az égi szépről, akiről az ószövetségi írások hasonló romantikával beszéltek. Itt egy zsoltári ígét fogok felvetíteni estéről estére. A 45. Zsoltárról van szó, ahol a zsoltáros ezt írja. Szebb vagy az emberek fiainál, kedvesség ömledez ajkadon. Ez a szépség, amiről beszél itt a zsoltáros, nem az esztétikai szépség, a mérhető, a megfogható szépség. Ez egy olyan szépség, ami belülről jön. Az a szépség, ami Jézus Krisztus esetében, főleg a beszédében nyilvánult meg. Ellenfelei, ellenségei is, mikor hallották beszélni, azt mondták, soha embert így szólani nem hallottunk. Ez a lenyűgöző stílusa, ahogy el tudott jutni a lelkek mélyére, ez téged és engem ma is érdekel. Nincs kabinet, pszichológiai kabinet. Nincs kedvesünk oldalunkon, aki tudna ilyen szépséget nyújtani, és ilyen lenyűgözőnek lenni. A ma esti tárgyunk, úgy, ahogy a meghívóban is értesültünk róla, látom, hogy te próféta vagy. Én ezt a címet kölcsön kértem az evangelistától, Jánostól, aki pontosan megjegyezte egy olyan nőnek a lelkendezését, aki Jézus Krisztusban ezt látta. Egyébként az ószövetségi zsidóság köreiben Jézus korában elterjedt volt a köztudatban az, hogy Jézus Krisztus próféta. Olyan, mint Ézsaiás, olyan, mint Dániel, olyan, egy próféta a sok közül. És ez a nézet jut kifejezésre a samáriai asszony által, mert ő mondta ezt. Látom, hogy te próféta vagy. Ma este Pál apostoltól származik az a bibliai perikópa, amit a jelenlévők figyelmébe ajánlok, a zsidókhoz írott levélből. A zsidókhoz írott levélnek van egy specifikuma. Az egészséges nacionalista Páltól származik, több mint bizonnyal. Egy olyan embertől, aki törődött az ő nemzetével, akinek fájt, hogy a zsidóság elutasította a Mesiást, hogy Jézus Krisztusban nem látta azt, aki volt ő. Ellene állt, és végül egy hamis tanúságon alapuló perben halálra ítélt. És Pál törekszik ebben a speciális levélben, a zsidóknak írt levelében megindokolni a Krisztus hitet. Na ez az, amire nekünk is szükségünk van. Ez az íge, amellyel kezdődik a zsidókhoz írott levél, rengeteget mond el. Pál apostolnak az egészséges szemléletéről és arról a törekvéséről, ahogyan kívánja az ő nemzetét, a zsidóságot, az ő nemzettársait meggyőzni Jézus Krisztusnak isteni voltáról és mesiási voltáról. Minek utána az Isten sok rendben is sokféleképpen szólott hajdan az atyáknak a próféták által, ez utolsó időkben szólott nékünk fia által, akit tett mindennek örökösévé, aki által a világot is teremtette. Ez a legelső vers és a legelső érvelése Pál apostolnak, és át sugárzik felénk olvasás közben az a lelkesedés, ami fűtötte Pál apostolt a fiú Istenről Jézus Krisztusról. És ez az összehasonlítás a prófétákkal egy bátor próbálkozás az ő részéről, hiszen a próféták a legfontosabb személyiségei voltak a zsidóság vallásának és történelmének. A próféták voltak azok az egyes számú személyek, akik úgy állami szinten, mint vallási szinten irányadók, hangadók voltak. A király, a pap mindig a prófétának volt alárendelve, mert a próféta az közvetlenül Isten küldötte, és neki volt alárendelve. Most összehasonlítani Pál részéről a prófétákkal az Úr Jézus Krisztust egy olyan bátor megközelítés, amit azonnal meg fogunk látni részletre menően. És nekünk magunknak fog nyújtani olyan világosságot a Krisztus személyiségének a jelentéséről, akár a mai modern időben is, ami bennünket a helyünkre tehet. Mi egy pusztuló Európában élünk. Nem itt a helye, és nem én vagyok az, aki e fölött kell pálcát törjön. De én is itt élek. És nem engedem meg magamnak, hogy azok, akiket ezelőtt 2 évvel, 3 évvel az orvosi tudomány, tudományosság igényességével kimondták, hogy betegek, hogy ezek akarják vezetni Európát, hogy ezek vezetik Európát, ezt magamnak nem tudom megengedni. Ezért kell nekem Jézus Krisztusról beszélni. Ezért kell az ő szellemiségének föltámadni. Nem elég egy ember, akit tapsoljunk, aki tud harcolni. Világszerte látják, hogy a mi miniszterelnökünk szinte egyedül van. Szembe ezzel az áradattal, ezzel a bolondsággal. Nincs gyógyulás ebből, ha nem fordítjuk el tekintetünket az a fényforrás felé, aki Jézus Krisztus. Térjünk vissza. Pál apostolnak a zsidókhoz írott levélben a legelső érve, amivel kiemelni kívánja az Úr Jézus Krisztus személyének a fontosságát az ő nemzettársai előtt, az, amint mondottam, nagyon bátor érvelés, hogy Krisztus különb a prófétáknál. Abban az ígében, amit felvetítettünk, hogy szólt Isten az atyáknak a próféták által, de ez utóbbi időben szólt az ő fia által, ebben éppen ezt mondja, hogy az ő fia, az Isten fia több, mint a próféták. Hogy Isten végül belevetett mindent az ő tervének megvalósításába, mikor az ő fiát erre a földre elküldte. És ez a cím, hogy Krisztus különb a prófétáknál, ott dereng a felolvasott igénkben, és én szeretnék néhány részletet elmondani, hogy tágabb értelmét is magunkkal tudjuk venni ennek az összehasonlításnak. Elsősorban a zsidó köztudatban a prófétát úgy hívták, hogy néző vagy látó. A próféta az az emberi személy, akit az Isten választ és küld el, hogy amit ő lát, és csak ő, abból, amit Isten kinyilatkoztatni akar, azt képviselje, azt tovább adja. Ezért hívták a prófétát úgy, hogy a néző vagy a látó. Van egy érdekes elbeszélés a Sámuel első könyvében, Saulról, a zsidóság első királyáról. Hogy akkor, mikor még otthon, a családi körben volt, egy szép napon, úgy estefele, jöttek haza a nyájak, a csordák, és hát persze, hogy a fiú gyermekek segítettek abban, hogy minden a helyére kerüljön, és így. Megjöttek a juhok, megjöttek a többi barmok, nem jöttek meg a szamarak. Erről írja a Biblia. S az édesapa előszólítja Sault, és azt mondja, nem jöttek haza a szamarak. Merre lehetnek? Eredj és keresd meg. És megy Saul, ahol tudta, hogy szoktak legelni, nem találja. Kérdezősködik, nem találja. Átmegy a helyen, nem lát semmit. És találkozik egy emberrel, egy ismeretlennel, aki azt mondja neki, miután megossza Saul a problémáját, azt mondja az idegen, hogy tudod, mit hallottam? Itt a faluban, itt van egy Isten embere, egy néző, egy látó. Menj, kérdezd meg, lehet, hogy ő tudja, ő mindent lát. Ő hát, ha meglátja a te szamaraidat is. És Saul elmegy, és megtalálja az Isten emberét, egy prófétát, és elmondja a problémáját, hogy elvesztek a szamarak. Kétségbe esetten kerestem, nincsenek sehol. Nem tudnál segíteni? És most jön a tanulság ebben a mókás történetben. Azt mondja az Isten embere, fiam, hagyjad a szamaraidat. Ez egy olyan üzenet mára, amit nyugodtan magunkkal vihetünk. Mert olyan sok időt és olyan sok energiát pocsékolunk el arra, hogy keressük a szamarainkat. Keressük a magunkét, keresett, amiről úgy gondoljuk, hogy elveszett. Keressük azt, amit soha nem fogunk megtalálni. Álmodoztunk, mikor fiatalok voltunk, hogy? És a magyar ember azt mondja, hogy nem hogy, hanem dehogy. Mert ez így következik egymás után. Várjuk, hogy legyen személyazonosságunk, legyünk felnőttek 18 évkor, várjuk a házasságot, várjuk az első gyermeket, várjuk az eseményeket, várjuk a nyugdíjt, és még mit nem. Hagyjad, mondja Isten embere, mert ő erre hivatott. Nem egy banális személy, egy próféta, aki látó. Az ókornak ilyen szinte furcsa személyisége. Nem. Attól, hogy a próféta rongyosba járt, attól, hogy egyszerű, sokszor iskolázatlan volt, mint Ámosz próféta, attól ő még Isten embere. És az az eszköz, az élő eszköz, aki által Isten az ő akaratát kinyilatkoztatja. Másodszorban a próféta, ő küldött. Ő egy olyan küldöttje Istennek, aki képvisel. Aki hűségesen képviseli azt, aki őt elküldte. Neki feladata van, és úgy él, mint akinek feladata van. Neki hirdetnie kell azt, amit átvett Istentől. Ő nem tud és nem fog hallgatni. Mi szoktunk, én emlékszem 30 évvel ezelőtt, rengeteg olyan jóra való keresztény volt, aki templomban nem járt, mert nem volt szabad. Ha tanügyi vagy, Erdélyben nem járhattál templomba. De hát azt mondták, én az én lelkembe hiszek, én rendben vagyok az Úristennel, de hát ha nem szabad, nem szabad. Tessék? Szóval az, hogy mi az első, a próféta, mint küldött, az megtanítja nekünk, hogy nem akkor vagyunk Isten félő és Krisztus követők, amikor szabad, hanem mindig. És nem egy próféta meghalt, ebbe halt bele. Ennek az áldozata, ennek a vértanúja lett, hogy vállalta a küldetést minden körülmények között és mindvégig. Nyilván Keresztelő János és mások is. Harmadsorban, a próféta nem csak néző, nem csak küldött, a próféta példa. Volt, amikor a próféták nem írtak, különben tudunk a teológiában két kategóriáról, úgynevezett író profétákról, mint Ézsaiás, Jeremiás, Dániel, csak kis proféták, és tudunk olyan profétákról, akik nem írtak Illés profétának, Elizeusnak, más proféták is vannak, Keresztelő János és egyéb proféták, akiknek nincsen egy írásuk a Bibliában. Őket úgy hívjuk, hogy csodatevő proféták. Azok a proféták, akik nem szavukkal hirdették meg Isten kinyilatkoztatását, hanem cselekedetteikkel. A példa típusú proféta Jeremiás proféta. Ő írt is, de nagyon sok esetben őt az Úr arra tanította, hogy bizonyos cselekményeket mutasson be a nép előtt. Itt a képen azt látjuk, hogy egy cserép edényt kellett vegyen, és mikor eljött az Isten igének a hirdetése ideje, akkor vegye ezt a cserép edényt, és törje össze a hallgatók előtt. Aztán magyarázza meg, hogy így tör össze titeket a bűn. Máskor azt tanította az Úr neki, hogy tegyen a nyakára, a saját maga nyakára egy jármot, és járjon át az utcákon, a városokon ezzel a járommal, és hirdesse meg, hogy az Isten az ő engedetlenségük folytán igát fog engedni rájuk, és ez be is következett. Igen, a próféta ilyen példa volt, aki nem csak a szavával, hanem a cselekedeteivel is, ilyen prófétai cselekedetekkel szemléltette, példázta az isteni üzenetet. Most már tudjuk, miért mondja Pál apostol, hogy miután Isten sokféleképpen szólt. Nem csak írásban, szóban voltak próféták, akik, mint Keresztelő János, aki kiáltó szó volt a pusztában. Csodára mentek az emberek hallgatni őt. A filmrendező, biztos láttunk vele filmet, ordítozva rendezi meg azt a jelenetet, amikor ő prédikál. Mert nem innen, ahogy Gálfi Lajos mondta, nem innen kell mondani Isten szavát. Csak úgy, nyelvünk hegyéről. Hanem lelkesen belevetni minden erőt és pátoszt. Ezt tették a próféták. Benne van az üzenet ebben is. Nem csak a szavakban, mondta Modován Vilmos, hanem a szavak mögött és a sorok között is. És ilyen értelemben tényleg fontos az, hogy a próféta példázza az üzenetet. Hogy szóban, cselekedetben, bár kézzel, lábbal, ahogy szokták mondani, csak hogy adja értésére azoknak, akik hallgatják, hogy mi is az üzenet. Sokféleképpen szólt az Úr az ókorban. Ezt mondja a ma esti igénk, de végül Pál apostol egy olyan hangsúlyt helyez el, amiben kiemeli az Úr Jézus Krisztust a prófétákkal szemben. És azt mondja, hogy miután Isten sokféleképpen és sok rendben szólt a proféták által, ez utóbbi időben szólt az ő fia által. Az ő fia által. Halljuk a különbséget? A proféták azok Isten szolgái voltak. Jézus Krisztus a fia volt. Márk evangéliumában olvasunk egy példázatot arról, hogy egy gazdag ember szőlőt ültetett, majd átadta a szakértő munkásoknak, és elutazott. Utána, mire számította, hogy a szőlőkert teremni kezd, elküldte sorba egy-egy szolgáját, hogy nézzék meg, hogy áll a termés, hogy növekszik a szőlőskert, és Márk evangélista azt jegyzi, hogy a munkások, akik a szőlőben dolgoztak, akiket megbízott a gazda azzal, hogy ott gondozzák, és ápolják, és műveljék a szőlőskertet, a szolgákat megdobálták kövekkel, egyik másikát pedig megölték. És a végén A szőlő ura megelégelte, hogy szolgákat küldjön, és azt írja Márk, hogy végül ez a gazda, akinek volt egyetlen szerelmes fia, így fogalmaz a Károli fordítás. Az egyetlen szerelmes fiát küldte el, azzal a gondolattal, hogy hát ha ezt megbecsülik. És mit tettek? A példázat szerint, amelyik hűségesen visszaadja azt a történelmet, ami később zajlott is, illetve igen, később zajlott is, hogy megfogták Jézus Krisztust, azt a szerelmes fiát keresztségekről, pont ezt mondta a lélek hangja, hogy ez az én szerelmes fiam, akiben én gyönyörködöm. És megölték. A fiú, aki Isten maga, aki az örökös, ő az, aki több a profétáknál. Én meg vagyok győződve, hogy nagyon sok zsidó embert ez a zsidókhoz írott levél, és ebből ez az érvelése Pál apostolnak meggyőzte arról, hogy igenis, Jézus Krisztus nem csak egy történelmi személy, hanem egy történelem fölötti személy, Istennek egyszülött fia, ahogyan nevezzük a hitvallásban. A mi Urunk, az Isten egyszülött fia, ő valóban több a prófétáknál. Ő a legnagyobb. Valahogy úgy kell elképzelni, hogy az Atyaisten mindent rábízott, ezt Jézus mondta is, hogy az Atya mindent rábízott. Ez az Istenség feladatköre, amit a gyakorlatba ültetésre nézve, az Atyaisten átadott az ő fiának, ez teszi őt úrrá. Mivel, hogy ember és Istenként a földi élete során, az a 3,5 év alatt messiási feladatát hűségesen betöltötte. Annak ellenére, hogy szembe kellett álljon és nézzen a kereszthalállal a legkegyetlenebb kivégzési móddal. Ezért, mondja Pál apostol levélbe, Isten is fölmagasztalta őt, és adott neki egy új nevet, mert minden néven felül való, hogy legyen Úr az Atyaisten dicsőségére. Persze, hogy ezeket tudjuk, ezeket ismerjük, hallottuk még, de ha ő Úr, ez a kérdés személyesen felforgatja lelkünket, mert ez azt kérdi, hogy hol Úr ő. Menjen is földön, szoktuk mondani. Esetleg azt mondjuk, hogy Úr másoknál. Hát azt mikor fogjuk mondani, hogy ő Úr az én életemben. Drága testvérek, ez Pál apostolnak a célja. Hogy az a drága nemzettársaiban érje el ezt. Hogy Jézus Krisztus legyen Úr az ő lelkükbe. Fejezzék be a dicsekedést a prófétákkal s a történelmi személyekkel. Olyan sok minden van. Minden nemzetnél tele vannak ugye a történelem könyvek névsorokkal. Uralkodó vált fel uralkodót, s a történelem örökíti ezt a sort, ezt a véget nem érő sort. És Jézus Krisztus sehol. Nem logikátlan ez? Nem igazságtalan ez? Mennyi értelemszerűség, mennyi életszerűség van abban, hogy legyen vallásom, és ne legyen Krisztusom? Nekem van egy pengetős zenekarom, vagy 6 évvel ezelőtt Bécsben jártunk, szombaton 2 istentiszteleten léptünk fel a zenekarra, vasárnap város nézni. Úgy dél körül mentünk be egy gyönyörű szép katolikus templomba, éppen vége fele tartott a mise, és leültünk csendben, a hűvös templomba. Leültem a feleségem mellé, kicsit megpihentünk, és ahogy vége lett, és a hívek kivonultak, csak a turisták maradtunk bent, a látogatók, és mondom feleségemnek, menjünk egyet körbe bent a templomba, nézzük meg a templomot belülről. És a feleségem azt mondta, én maradok, menjél egyedül. És elindultam szépen, és néztem, szép szobrok, mindegyik alá volt írva, vagy kicsoda. Volt, akit ismertem, egy-egy bibliai alak, volt, akit nem ismertem. És visszajöttem, leültem a feleségem mellé. Hát az asszonyok mindig kitalálják a gondolatainkat. Rám nézett, és azt mondta, mi a probléma? Látta, hogy csalódott vagyok. Hát nem mondtam. Nem akartam udvariatlan lenni azzal a helyjel szemben, ahol voltam. És kitalálta ezt is. És azt mondta, ott az oszlop mögött. És oda mentem, és ott volt. Kicsiben. Tövös koszorú, ott volt. Az oszlop mögött. Nem az én dolgom berendezni bárkinek a templomát, de az én dolgom berendezni az emberek lelkét. Ezért vagyok lelkész. Hogy mondjam meg ma este is, hol van Krisztus helye. Nem az oszlop mögött. Hagyjad! Hagyjad! Nincs ennél fontosabb. Még nem hallottunk olyan haldoklót, aki Darwint hívta volna a halálos ágyáról segítségül. De olyat igen, aki világ életében Isten káromló volt, és a végén a ja Istenem előkerült. Kellene józanok legyünk idejébe, és ezeket az érveit a Bibliának komolyan venni, azért, hogy az életünknek legyen értelme és célja. Attól, hogy jól lakunk és újból megéhezünk. Attól, hogy születünk, élünk, növekszünk, szépülünk, majd csúnyulunk és meghalunk. Attól nem lesz értelmes ez az élet. Csak attól lesz értelmes, hogyha jó reménységgel halunk meg. Krisztus a mi reménységünk. Ő több mindennél és mindenkinél. Pál apostolnak ez a ma esti érvelése legyen elégséges ilyen vitaindítónak, hogy saját magaddal tisztázzad a dolgot. Hogy váljék Krisztus fontosnak számodra. Nem az a Krisztus, akiről én beszélek, akiről mások beszélnek, hanem az, akit megpróbálsz te. Akihez személyesen imádkozol. Akit segítségül hívsz személyesen. Akit megtapasztalsz az életedben. Erre a Krisztusra van szükség. Ez az, aki több. Több mindenkinél. Több a lelkészednél. Több az anyádnál, az apádnál. Több a prófétáknál, és majd holnap este látjuk, hogy még mi mindennél sokkal több ő. Két célom van itt a befejezésnél. Két cél, amit követni fogok ezen a 10 estén keresztül. Az egyik, hogy lelkesedjünk együtt az Úr Jézus Krisztusért. A másik pedig az, hogy forduljunk mindenestől a Biblia felé. Nincs más járható út. Ne várjuk, hogy a politikusok oldják meg a dolgainkat. Ne várjuk, hogy a világ forduljon, amerre mi szeretnénk. Ne. Ez magánügy. A Biblia felé fordulni értelemszerű, mert az az Isten üzenete. Testvérek, Jézus Krisztus azt mondja a végén az ige, az, aki a világot is teremtette. És ez a teremtői hatalom elégséges lesz arra, hogy nekünk egy olyan jövőt biztosítson, és úgy teremtse újjá az életterét azoknak, akiket üdvözít, hogy arra a szavát adta. Magamhoz veszlek titeket, mondta, mielőtt elment volna. Elkészítem a helyet, és jövök magamhoz venni titeket. Erről beszél a Biblia. Ez az, ami igazi reménység. Jézus nem lottó nyereményt ígér, hanem ígér üdvösséget és örök életet. Én tudom, hogy nehéz elfogadni, miután végig söpört Európán a kommunista bolondság. Most van egy kis szünet, vagy mondjam, hogy volt egy kis szünet, amikor magunkhoz térhetünk, amikor felócsúthatunk, és feléje fordulhatunk, és az ő üzenete felé, a Biblia felé. Testvérek, hogy zárjam egy bizonyos módon, elhoztam egy idézetet. Gárdonyi Géza írás a Bibliába. Ez a könyv, a könyvek könyve, szegény ember drága gyöngye, égi harmat lankadtaknak, világosság földivaknak, bölcsességnek arany útja, boldog, aki rátalál. Szomjas lelkek forráskutya, hol pohárral Krisztus áll. Imádkozunk. Szíveskedjünk felállni az imára. Mennyei édesatyánk, ámulattal állunk a te színed elé ma este is, ahogyan meghallgattad imánkat és felénk fordítottál, önmagunk felé és lehetőségeink felé. Ámulattal látjuk, ahogyan megszólítottál, és ahogyan elődeink példáját bemutattad, hogy újból lelkesedni tudjunk éretted és drága fiadért, ki lett világ üdvözítője és személyes megváltunk. Kérünk tégedet, hogy áldjál meg minket, akik itt hallottuk a te ígédet, és minden egyes lélek, akik itt voltunk, a maga csendes önvizsgálatában jusson el, közel hozzád, hogy művelhessed az ő lelkét, lelki életét, hogy valamennyünknek legyen jó reménységünk, nem csak ebben az életben, hanem az örök életben, és abban a jövőben, amit elkészítettél. Így kérünk, hogy áldjál meg eltávozásunkban, s ha van közöttünk, aki te hozzád kiállt magán gondjaival, betegséggel, magányossággal, egyéb gonddal, te hallgass meg a mennyekből, ahogy megígérted, és adj valamennyünknek új tapasztalatot. Köszönjük, hogy meghallgatsz, ahogy megígérted. Magasztalunk téged, üdvözítünk nevében, atyánk. Amen.